Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet. Nagy, ahogy ilyenkor szoktuk mondani, de én komolyan is gondolom, nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma itt lehetek. Nem, abszolút nem pusztán ezt, hanem még inkább az, hogy meghívtatok. Két ok miatt, mert hát elég komoly helyen vagyunk. Krisztusszege Kápolna, valahol a mai MET Kohója környékén elhelyezkedő pont. Annak idején sok-sok vizsga prédikáció hangzott el ezen a helyen. Magam is itt mondtam az elsőt, és bevallom, halvány fogalmam nincs, hogy akkor mi hangzott el. Ritkán emlékezem a prédikációimra, és azt hiszem, hogy nem baj az, hogyha más számára lesz az inkább pozitív értelemben emlékezetes. De hát az is nagy megtiszteltetés, hogy ilyen válogatott csapat előtt lehetek a helyi Budapest, hogy is mondjam, krémje közt. Mindenféle értelemben.
Nehogy bezárom az ajtót, még egy ilyet mondd, hogy bezárom az ajtót, mert elmentek.
És hát azon túl az is nagyon nem mellékes a számomra, hogy egy frissen alakult metes közösségben, aminek a alakulásának a esetét, történetét, folyamatát, amennyire csak tudtam szemmel követtem, de annál nagyobb öröm volt, amikor annak idején Ildikóval talán más ügyben beszélve valahogy följött ez, hogy önálló, bocs, Ildikó, hogy is mondjuk ezt, egyházközség vagy?
Egyházközség, igen.
Tehát, hogy új metes egyházközség alakult a Dankó utcában. Ez számomra mindig egyébként kihívó hely volt, nem pusztán a tanulmányai miatt annak idején, hanem én több mint 10 évet töltöttem el itt a szomszéd épületben, a hajléktalanok között voltam egy ideig mentálhigiénés munkatárs, aztán segédlelkészként is ott kezdtem, és hogy is mondjam, a lelkészi pályafutásomnak a eleje oda kötődik, és hát nagyon sokszor kérdésem volt az, hogy itt ez a Dankó utca, a 8. kerületnek ez a szegmense itt, ez mennyire bírja el azt a nagyon erős történetet, ami a Dankó utcának ebben a részén, az utcán is zajlik, és mindenütt, és folyamatosan kérdésem volt az, hogy mit és hogyan kell képviselni egy zsúfolt, sokfajta kezelést igénylő szituációban. Én úgy lettem lelkész, hogy abszolút nem akartam az lenni, pláne nem a hajléktalanok között. Úgy lettem lelkész közöttük, hogy nem nagyon volt más választásom. Édesapám kezdte meg ezt a munkát ott, és mások is érkeztek ebbe időközben, de úgy kikoptak. És hát sokszor a megállapított Isten tiszteleti időpont előtt érkezett a telefon, mondjuk a 4 perccel vagy 5 perccel, hogy fiam, ugorj már be. De most én nem vagyok egy nagyon beugrós típus, arról nem is beszélve, hogy pláne egy olyan helyzetben vagy szituációban, ami számomra nagyon kihívó. Mert hogy ezzel találkoztam, ezek ben a felkérésekben jobbára, hogy hát hogyan prédikáljak olyanoknak, akiknek az életkörülményei messze elmaradnak az enyémtől. Hogyan prédikáljak olyanoknak, akiknek a munkám során nagyon sokszor ajtót kellett mutatnom, és nem befelé, hanem kifele. Hogyha mondjuk hát bizonyos belső szabályoknak nem felelt meg az az illető, aki be szeretne jönni. Most emlékszem, amikor úgy kellett váratlanul Isten tiszteletet tartanom, hogy szembe találkoztam azokkal, átöltözni sem volt ide időm, éppen ügyeletben voltam, de jött a telefon, hát beugrottam, hogy azoknak kezdtem el beszélni, akiket fél órával ezelőtt még azzal biztattam, hogy várniuk kell, mert ittasak. És egyre inkább az volt az érzésem, hogy na hát ez így nem fog menni hosszú távon, tehát ez nekem nem megy, hogy hol ajtót mutatok, hol pedig evangéliumot hirdetek a hallgatóságnak, és aztán hát kényszernek engedve jelentkeztem lelkipásztori szolgálatra. A tessék bátran helyet foglalni. Egy olyan területen, ami semmifajta indítatás vagy elhívás nem éreztem, sőt, ahol tipikusan szótlannak is éreztem magam az esetek döntő többségében, és olyanok közt, akik nagyon, sokszor nagyon kihívó helyzetekben ismertek meg engem, és nagyon sok oldalról rám láttak, hogy hogyan viselkedem, stb. Ez egy érdekes hely számomra, a Dankó utca. Más kérdés, hogy idővel én magam mindig így fogalmaztam erről, hogy beletörtem ebbe a munkába, és közel került hozzám. Azt hiszem ma is, hogy vannak olyan helyzetek, amiket nem feltétlenül lehet megkerülni, vagy kikerülni, hanem annak rendje és módja szerint, hát vagy beletörünk, vagy kilépünk belőle. De azóta az a kifejezés vagy szó számomra, hogy beletörés már nem valami fajta negatív vagy pejoratív jellegű valami, hanem valami fajta más jelentést kapott, amit nem is tudnék most teljes mértékben itt kifejteni, csak valami mást. Nagyon megszerettem aztán ezt a munkát a maga módján, nagyon sok kollégával találkoztam, szakemberekkel, akikkel közös irodát osztottunk meg, és amikor hát nem csak kényszerből, hanem a döntésem miatt is vettem részt ebben a munkában, akkor ennek valóban teljesen más világai is megnyíltak, és hogy is mondjam, sok gátlástól szabadabban tekinthettem azokra, akiknek korábban, hát nagy görcsök közepette tudtam csak néhány szót is mondani. Csak egy példát hagy említsek. Én annak idején szóról-szóra írtam minden prédikációmat, és egy alkalommal arra riadtam készülve, délután 4 órakor kezdődtek, ha jól emlékszem, a hajléktalanok közt az istentiszteletek, hogy ez a prédikáció most jól sikerült. Beleadtam apait, anyait, és még engem is meghökkentett. Azért az nem semmi, nem? Meg volt a csúcspontja, és úgy éreztem, hogy a csúcsponton, hát itt nem csak amikor előzetesen olvasom, hanem tényleg el fog szabadulni a szent, meg a lélek, meg minden. És hát mentem be, ez télen volt, ez az istentisztelet, zsúfolásig telt meg a úgynevezett ebédlő, nem azért, mert kíváncsiak voltak ennyire rám, hanem azért, mert kint nagyon hideg volt, és ilyenkor a hajléktalanok között az ebédlő mindig itt nálunk zsúfolásig megtelik. És hát én a számos hallgatóság látványától is valószínűleg kicsit megrészegülve átadtam magam a megfelelő ponton a prédikációnak, és amikor a csúcsportra érkeztem, és hát láttam, ahogy a Szentlélek valamifajta permettel ellepi itt a hallgatóságokat, akkor egyszer csak a hátsó sorból iszonyatosat ordított valaki, mert hogy mellette elaludt valaki az Isten tiszteleten, és rázuhant. De akire rázuhant, az is aludt. És azt hitte, így utólag visszagondolva a történetre, azt hittem, hogy megtámadták. Úgyhogy egy ilyen egetverő ordítás tört ki a hátsó sorokban, erre persze fölriadt a társaság másik része is, akik viszont csendet akartak, mert hát vagy aludni akartak, vagy figyelni. Ez akkor már nem derült ki számomra pontosan, csak az, hogy a csúcsponton egy ilyen totál kezelhetetlen felfordulás, hangzavar is. És ilyesmi, én azért dacosan befejeztem a gondolatnak azt az ívét, miközben jött velem szembe a későbbi, egyébként eredetileg katolikus presbiterem, aki általában spiccesen jelent meg az istentiszteleteken, jött velem szembe, így rázta a fejét, nézett rám, majd kiment és becsapta az ajtót. Szóval, amikor itt járok, meg azóta is mindig eszembe jutnak ezek a történetek, nem feltétlenül csupán anekdotázni akartam most, hanem amikor olvastam a Kánai Menyegzőnek a történetét, vagy leírását, ami nem volt teljesen új a számomra, akkor, és gondolva arra, hogy milyen helyen kell néhány gondolatot ehhez hozzáfűzni, akkor újra fölelevenedett a Dankó utcával kapcsolatban sok minden. Ha nincsen ellenetekre, akkor tehát János evangéliumának a második részéből felolvasnék egy szakaszt, utána abból kiemelnék egyetlen mondatot, és csak néhány gondolatot fogok megemlíteni. Mert a prédikációra szánt idő jelentős részét ugye már elhasználtam. Az első 12 vers így hangzik. És harmadnapon menyegző lett a galileai Kánába, és ott volt a Jézus anyja, és Jézust is meghívták a tanítványaival együtt a menyegzőbe. És elfogyván a bor, Jézusnak anyja azt mondta Jézusnak, nincs boruk. Mondta neki Jézus, mi közünk ehhez, ó asszony, nem jött még el az én órám. Mondta az ő anyja a szolgáknak, bármit mond néktek, tegyétek meg. Volt pedig ott 6 kőveder elhelyezve, a zsidók tisztálkodási módja szerint, melyek közül egybe-egybe 2-3 métréta is belefért. Mondta nekik Jézus, töltsétek meg a vödröket vízzel, megtöltötték azokat színig, és mondta nekik, most merítsetek és vigyetek a násznagynak, és vittek. Amint pedig megízlelte a násznagy a borrá lett vizet, és nem tudta, hogy honnét van az, de a szolgák tudták, akik a vizet merítették, szólította a násznagy a vőlegényt, és azt mondta neki, minden ember a jó bort adja fel először, és mikor már megittasodott mindenki, akkor az alábbvalót. Te a jó bort ekkorra tartottad. Ezt az első jelt a galileai Kánába tette Jézus, és megmutatta az ő dicsőségét, és hittek benne az ő tanítványai. Aztán lement Kapernaumba, és az ő anyja és testvérei és tanítványai, és ott maradtak néhány napig. Tegnap, ahogy az ima kéréseknél is elhangzott, a Szegeden egy ilyen kiegészített Allianz ima hét időszaka zárult, és az volt az ötlete a záró alkalmat vezénylő lelkipásztornak, egyébként metodista lelkipásztornak, hogy valamennyi lelkész, aki a maga módján részt vett ezen az alkalmon, hát álljon ki oda előre, és mindegyik imádkozzon a másikért. Én elég szétszórt vagyok időnként, és volt egy kis zavarom, mert kiálltam, de hirtelen nem tudtam, hogy ki áll mellettem jobb oldalt, és hát meg kellett kérdeznem tőle, hogy most, de érted kell imádkoznom, hogy mondd már el, Léci, hogy akkor te honnan is jöttél, vagy ki vagy. És akkor kiderült, hogy ő a híd nevezetű, amennyire én tudom, egy országos keresztény szervezetnek a helyi vezetője, a szegedi gyülekezetet vezeti. És azon gondolkodtam, hogy miről lehetne imádkozni, mit kérjek, vagy És ima közben megfogalmaztam azt mindenek előtt a magam számára a hittel kapcsolatban, hogy elég ritka az, hogy Mózes után bárkinek legyen mózesi botja. Olyan botja, amilyen Mózesnek volt. Nem csak azért, mert a leírás szerint, a bibliai leírás szerint Mózes botja a frigyládában, illetve az nem kötött ki a frigyládában, bocsánat, az Áron botja. Nem tudjuk pontosan, mi lett Mózesnek a botjával, legalábbis az én emlékeim szerint, de az biztos, hogy utána már nem volt az használatos. Talán másképp volt az az eset, mint Illés Palástjának az esete, hogy nincs nálunk mózesi bot. Nem tudunk vizeket ketté választani, talán. Ha sziklára ütünk a magunk botjával, az nem feltétlenül ad vizet, viszont hidakat készíthetünk a partok közt. Akkor is, hogyha egy szál bottal egy tengert, vagy egy nagy kiterjedésű vizet ketté választani, grandiózus történet, akkor is érdemes talán ahhoz fogni, hogy hidakat építsünk a partok között, ha az nem is hat annyira grandiózusnak, főleg a hosszú elnyúlt folyamatában, mint a bottal megérintett víz és annak ketté válása. Mert hogy az járt a fejembe, miközben a kánai történetet olvastam, hogy ez azért eredetileg egy nagyon nem grandiózus történet. Meghívják Máriát, meg sokakat, másokat, és aztán meghívják Jézust is, meg a tanítványokat is, tanítványait is, mintha csak nem egy időben mennének ki ezek a meghívások a szöveg szerint. Végül megérkezik Jézus is a mennyegzőre, Kánába, amit hát szerint tudomásom szerint János evangéliumán kívül más bibliai szöveg nem említ. És igazából ma sem tudjuk pontosan, hogy ez a Kána, azon túl, hogy talán Galileában volt, a fennmaradt vagy romok, vagy ma is virulens kis település közül melyik lehetett, nem nagyon tudjuk beazonosítani, Kánát, ami egyedül csak János evangéliumban fordul elő név szerint. És ez foglalkoztatott, hogy ez a Kána, ahol az evangélium leírása szerint Jézus első nagy jele mutatkozott meg, ez számomra újra csak azt mutatta, hogy ez nem egy grandiózus történet. Lagzi van. Meghívás. Ez a lagzik inkább izgalmas történetek, mint grandiózus történetek, mert a grandiózus történeteknek hát alsó hangú valami fajta politikumot is, össztársadalmi tartalmat is tulajdonítunk. Ez egy kánai mennyegző, ahol ráadásul azt olvassuk, hogy egy csöppet fölkészületlenül érte a rendezőket az esemény, mert vagy többen voltak, vagy a bor volt kevés. Minden esetre hát elfogyott a bor, nem volt mit adni az ott lévőknek. És innen indul be valami a kánai történetbe, legalábbis a számomra, ami, és ez számomra kérdés maradt, és nem akarom ezt a kérdést föloldani, most sem, mintha egy nem grandiózus történet mégiscsak elindulna a felejthetetlenség útján. Nincs bor, kéne bor. Van ott néhány kőveder, fordítja így a Károli Biblia a körülményeket, amik egyébként a tisztasági szokásokat kielégítve, vagy kielégítendő vannak ott helyben. Amikor Jézus arra gondol, hogy hát töltsük meg ezeket a kővedreket vízzel, akkor bennem újra csak az fogalmazódott meg, hogy ez egy praktikus tanács. Ahhoz fordul Jézus, amit pillanatnyilag lát, hát ott hogy a csodában csináljunk bort, hát ott vannak nagy kővedrek, töltsétek meg vízzel, aztán a kezdjétek osztani. Hogy ez egy kezdetben nem grandiózus történet, legalábbis a számomra, és másodlagosan is inkább valamifajta praktikusságok felé nyitott történet. Töltsétek meg a kővedreket. Kialakult egy helyzet, oldjuk meg valahogy, és hát nézzünk körül, mi az, ami a kezünk ügyében van, amit ehhez felhasználhatunk. Na most megtelnek ezek a kővedrek vízzel, és hát a maga módján előáll több száz liternyi magas minőségű bor, amit elkezdenek osztani a nász nép számára. És itt egy picit megálltam, mert azon gondolkodtam, hogy mire ez a több száz liter nagyon magas minőségű bor, legalábbis. Az esküvő koreográfiáját lebonyolító személy számára ez egy nagyon jó bor. Miért kell mérhetetlenül sok száz liter borral reagálni egy nagyon egyszerű profán hiány történetre? Annyira profán a kánai mennyegző története, ahol egyszer csak jóformán a semmiből úgymond lesz sok száz liter bor. Mire ez a sok száz liter bor? Csak ugyanennyien lennének ott? Nekem az a gyanúm, hogy nagyjából a galileai tenger környékét le lehetett volna itatni annyi borból, ami Kánába ekkor előállt. Hogy ami ebben a történetben valamifajta grandiózitást hordoz, az az irgalmatlan mennyiségű bor, ami hirtelen előállt és fogyaszthatóvá vált. Az a bor, ami Noé esetében a halálból való megmenekülésnek is a szimbóluma, vagy ahogy Salamon írja példabeszédek könyve 31. fejezetében, az a bor, ami a rendkívül nyomorúságos és elfáradt állapot elfeledésére is alkalmas, nagyon sok itt a bor, ami az ünnepi pillanatoknak mindenképpen szükséges, hát mondjuk így alapanyaga, és nagyon sok van belőle, amit nagyon sokfajta módon lehet fogyasztani. Lehet megrészegülni vele azért, mert halálból szabadultam, túl vagyunk egy vízözönön. Meg akarok részegülni bortól, mert el akarom felejteni a nyomorúságomat, mindenfajta bánatomat. És van erre lehetőség, úgymond, ahogy a példabeszédek könyve erre kitér. És Uram, bocsát, ünneplek. És rengeteg van ebből a borból. Túlcsordul a bor Kána történetén. És jellé válik. Mint ahogy azt gondolom, hogy minden kezdődő történet valahol nagyon is profán módon mutatkozik meg. A maga kővedreivel, a maga kezdetlegességével, a maga fölkészültségével. És Jézussal, aki az én szerény érzésem szerint a kánai történetben a kezdetek kezdetén szinte másodlagos szerepet, ha csak nem az egész történetben másodlagos szerepet visel, mondjuk Máriához képest. De megjelenik a bor a kánai történetben, ami túlcsordul, és ez a túlcsordulása lesz jellé, olyan sok minden van ebben a bor megjelenésében, olyan sok mindenre lehet inni, ha elolvassuk az ezekkel kapcsolatos följegyzéseket a Bibliában. És nagyon túlcsordul a bor a Kána történetében. És azt foglalkoztatott végtére, és ez lenne az utolsó gondolatom, hogy itt is elkezdődött valami a Danko utca 11-ben, ebben a kápolnában, és bármennyire is beleszövődnek ebbe a történetbe profán szála. Senki sincs közülünk, aki meg merne esküdni rá, hogy az a bor, ami ugyanakkor előállítódik itt, mennyire elképesztően fog túlcsordulni azokon a kővedreken, amiket itt találunk magunk körül most, vagy ki a maga módján hordozza, vagy hozza azokat a közösségbe. Kána jellé vált. Számomra Kána profán történet, amiben megjelenik a bor, ami túlcsordul. És számomra, ami miatt Kána jel marad, az egy tipikusan profán történeten túlcsorduló bor. Nem biztos, hogy a mi történetünk attól szent vagy válik szenté, hogy elfogadjuk, közelengedjük magunkhoz, másoknak ajánlja, hanem elképzelhetően attól válik szenté, ahogyan túlcsordul rajta az a bizonyos bor, amit mégiscsak Mária nógatására állított elő valahogyan és valahonnan Jézus. Egy olyan helyen, ami még egyszer csak egyetlen szövegvariánsban szerepel a bibliai könyvek közt, ez pedig János evangéliuma. Nem olyan félelmetesek a profán történetek, bármennyire is vágyakozunk a szentek után. Szükségünk van rá a puszta kővedrekre, amikből valóban túlcsordul a bor. Isten áldja ezt a közösséget a maga profanitásával, kövedreivel, kezdeményezéseivel, a helyével, a 8 kerben, Budapest, és mondjuk Pest szívében, egy olyan helyen, ahol minden kezdeti történet profán falakkal van körülvéve, de adja Isten, hogy ez a ti történetetek itt, és a mi közös történetünk úgy általában váljon olyan, ami túlcsordul azokon a bizonyos profán falakon, akkor is, ha nem kívánja elmosni őket. Isten áldjon benneteket, és Isten áldja meg azokat a kővedreket és szituációkat, amik a rendelkezésünkre állnak a maguk módján. Amen.